Szűcs Anikó, zenepedagógus, a Károlyi Mihály utcai bölcsőde kisgyermeknevelője Forrai Katalin díjat kapott. A kitüntetéssel elismerték, hogy munkájával hozzájárul a gyermekek zenei neveléséhez, fejlesztéséhez. Szűcs Anikó énekzenetanár, a Csokonai Színház kórusában énekelt. Később találkozott a ringató módszerrel, amely Kodály alapelvei alapján segíti a kicsik érzelmi nevelését, bevonva a családokat is. Ezt alkalmazza munkahelyén, a bölcsődében, illetve ringató módszert tanít a Debrecen-Füredi úti református gyülekezetben is. Pap Beatrix a riporter.
Hüvelyk ujjam, boldogság. Mutató ujjam, huncutság. Középső ujjam, bölcsesség. Gyűrűs ujjam, gyöngétség. A kicsike, szeretet. Odaadom te neked.
Forrai Katalin díjat kapott Szűcs Anikó zenepedagógus. Tulajdonképpen ki kaphatja ezt a díjat? Mekkora ennek a díjnak a jelentősége?
Ezt az elmúlt évben kaptam ezt a díjat. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés. Ez egy országos díj. Nagyon meg is lepett, hogy én ezt a díjat megkaphattam. Nagy felelősség is ez egyben, és nagyon szeretném, hogyha a későbbiekben tényleg meg tudnám ezt szolgálni. Ezt a díjat olyan embereknek adhatják, akik bölcsődei környezetben dolgoznak, és a gyerekek zenei nevelésével foglalkoznak, a családok irányában egy zenei nevelés példát mutatnak. Így kaphattam meg én is ezt a díjat. Vezetőnő gondolata volt, hogy esetleg jelöl erre a díjra, amit támogattak városi szinten is, a városi vezetés is, és nagy meglepetésemre múlt évben ezt átvehettem, ezt a kitüntető díjat.
Hogyan kezdett el kisgyerekekkel foglalkozni, bölcsődéskorú vagy egészen még kisebb gyerekekkel?
Amikor én nekem a kisebbik fiam megszületett, és otthon voltam vele egyesen, akkor azon gondolkoztam, hogy milyen olyan hivatást tudnék választani, mert eddig a Csokonai Színházban dolgoztam, énekkarban énekeltem, ami kicsit családbarátabb, és tudnám annyira szeretni, mint a színházat, és el tudná annyira terelni a figyelmemet arról, hogy vajon a gyerekem most mit csinál, épp az óvodai környezetben, és mivel a zene állt hozzám a legközelebb, és ebben a korosztályban már akkor tapasztalatot szereztem, így gondoltam arra, hogy keresek olyan lehetőséget és olyan szakembereket, akik zenei neveléssel foglalkoznak, de kisgyermekekkel, kimondottan kicsikkel, illetve sérült gyerekekkel. Úgyhogy első utam a Szivárvány Korai Fejlesztő Központba vezetett, ahol szerencsém volt olyan gyógypedagógusokat megismerni, akik zeneterápiával is foglalkoztak, és az ő óráikon hospitálva kerültem közel ehhez a történethez. Itt kezdődött végül is ez a nagy szerelem, majd ez később bővült, és több alapítványnál is épp gyerekekkel, óvodáskorúakkal, bölcsődéskorúakkal is foglalkoztam, úgynevezett zenebölcsődei foglalkozásokat tartottam. Ahogy elkezdtem 2017-től, olyan szerencsés voltam, hogy a városban az állami bölcsődébe is bekerülhettem, a Károlyi Mihály utcai tagintézménybe dolgozni, és 2018-tól egy olyan lehetőséget kaptam, ami a bölcsődei nevelésről szólt, és Gróh Ilona tartotta a ringató módszert, annak a alapítója, összegzője. Ez olyan hatással volt rám, hogy felülírta az addigi tevékenységemet, mert mindig a gyerekekből indultam, és úgy haladtam a szülők felé, de ez a módszer, ez rávilágította arra, hogy a szülőkön keresztül tudom igazán a zenei nevelést behozni a családok életébe, vagy segíteni ezt a történetet. Tavaly elvégeztem a ringató módszertani tanfolyamot is, ez egy másik, ez kimondott a ringató foglalkozások vezetésére ad lehetőséget a számomra, és így kerültem végül is közel is. Úgy gondolom, hogy most vagyok a helyemen, és most talán szereztem már egy olyan tapasztalatot, egy olyan tudást, és lehetek egy olyan nagyszerű csapatnak a részlese ringatósként, ami egy állandó szakmai megújulást, egy szakmai segítséget is ad a számomra, és így tudom ezt a korosztályt talán a leginkább szolgálni.
Mit kell tudni a ringató módszerről? Egy kicsit beszéljen róla.
A ringató módszer Kodály alapelvekre épül, és ugye Forrai Katalin dolgozta ki annak idején. Ő egy nagyon nagy név a mi köreinkben. Azt is szoktam mondani, hogy a zenei nevelés kisgyermekkorban szinte a bibliájának tekinthető a bölcsödei, Ének a bölcsödében című könyve, és az ő nyomdok nyakain haladva, meg az ő tanítványaként fejlesztette ezt és ültette át a mai időkre Gróh Ilona. Kodály alapelvekre épülő zenei nevelésről beszélünk, és leginkább a családban történő zenei nevelésről szól ez. Igazán arról, amikor a gyerekek még nem kerülnek bölcsödei környezetben, hanem otthoni környezetben nevelkednek. A szülőknek ad egy olyan segítséget, hogy hogyan tudják ők ezt a legoptimálisabban, legigényesebben véghez vinni. Az a tapasztalatom, hogy nagyon nyitottak rá a családok. Én csupa jót tudok mondani erről az egy évről. Nagyon érdeklődőek, nagyon könnyen bevonhatók, és ami nagy öröm számomra, hogy nem csak az édesanyák, hanem nagymamák, apukák is megfordulnak. Sőt, van, hogy az egész család részt vesz ezeken a foglalkozásokon, és egy olyan zenei anyanyelvet éneklünk, tapasztalunk meg ez alatt a foglalkozás alatt, ahol nem a gyerekeket tanítjuk természetesen ebben a korban, hanem a szülők kapnak egy olyan eszköztárat, egy olyan dalanyagkészletet, olyan mondóka készletet, amivel ők otthon tudnak élni, és amivel a kicsi zenei nevelését a legoptimálisabban meg tudják valósítani.
Hány éves kortól érdemes elkezdeni mindezt? Egészen az újszülött kortól?
Igen. Hát ugye a kodályi alapelveket figyelembe véve, ugye Kodály Zoltán mondta, hogy a édesanyja születés előtt 9 hónappal már el lehet kezdeni a zenei nevelést, mert kezdetben azt mondta, az volt az első, hogy ugye a gyermek születés előtt 9 hónappal kell megkezdeni a zenei nevelést, aztán utána mondta, hogy nem is ő ezt átgondolta, és inkább az édesanyja születése előtt 9 hónappal, mert nagyon meghatározó ez a környezet, az a hanginger anyag, ami körbe lesz bennünket, ez alapozza meg a később irányultságokat nagyon sok esetben. Egy nagyon jó gyökeret ad.
Hova lehet így eljutni ön szerint? Tehát mit nyújt egy egészen kicsi gyereknek, vagy akár a szüleinek mindez?
Kötődés, erősítés, gyökereket. Tehát minden olyat, amit később bármilyen élethelyzetben elő tud venni. Ugye ez a kisgyermekkor még itt a verbális korszak előtti nagyon sokszor, és tapasztaljuk ugye dac korszak, egyéb történések miatt, hogy ilyenkor még a gyermekeken uralkodnak az érzelmeik, ők még élettani sajátosságok miatt nem tudnak ők uralkodni az érzelmeikkel, nem is kell, viszont megélik ezeket a dolgokat is. Erre fantasztikusan jó, hogy a zenében ez kifejeződik, és segít nekik feldolgozni örömüket, bánatukat. Ugye mi felnőttként is nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy amikor baj van, eszünkbe jut az az altató, amit édesanyám énekelt, amikor nagyon el vagyok keseredve, vagy éppen azok, amikor a borsót pucoltuk, és olyan jó volt együtt, meg a medgyet főztük be, és a nagymamám gyönyörű hangja, miket is hallottam én ott, és ezt szeretnénk visszahozni igazán, mert ez a felgyorsult életforma, a digitalizáció, egyebek, valahogy ezeket a kis közös alkalmakat, meg itt pillanatokat sok esetben elveszi, vagy nem teszi olyan mélyé. Viszont ezek a dolgok tanulhatóak, és a közös éneklésnek az öröme, az rengeteg dolgon át fog segíteni. Tehát bármilyen probléma adódik. Ezért van az, hogy a kicsiknek nem csak vidám dalokat énekelünk, mert hát legyünk együtt, vidámkodjunk, örömködjünk, hanem bizony énekelünk nekik szomorút, vagy bánatosat, mindenfélét, hogy mindennel találkozzon, hiszen az is az élete része, és úgy fogja tudni majd feldolgozni ezeket az érzéseket, megismerni, nem félni tőle, ha ezeket megélheti, átélheti, és a zene erre rendkívül jó eszköz. Tehát az érzelmi intelligencia fejlesztés az, amit talán a legfontosabbnak tartok ebben az életkorban.
Kicsit hasonlít a mese hatásaira mindez?
Igen. Kisgyermekkorban ezek még összemosódnak. Tehát amit amúgy én, hát eredetileg énekzenetanár vagyok, és én úgy gondolom, hogy minden művészettel kapcsolatos tárgyat igazából globálisan kellene egyben néznünk, az irodalmat, a képzőművészetet, mindent. Náluk ez tényleg abszolút megvalósul, mert vannak olyan műfajaink is, akár a ringató foglalkozásokon, amiket én is most már nagyon nagy szeretettel használok, és nem ismertem előtte, mielőtt a Gróh Ilona féle tanfolyamon részt nem vettem, ezeket az úgymond népi hangutánzókat, amik nem énekek, nem dalok, kicsit mesék, igazából minden egyben, de zenei eszközökkel dolgozik, mert tempóváltások, hangszínváltások vannak, ugye a nevében is benne van, hogy hangutánzásról van szó, és van egy kis rövid cselekményük, de ez mind egy kis művészeti csíra, egy olyan, mintha egy kis színdarab lenne egyben. Úgyhogy gyakorlatilag ezek a történetek itt még nem húzódnak szét, hanem tényleg egyben lehet őket tekinteni.
Ezt tudják alkalmazni akár a gyerekek is, a kisgyerekek?
A kisgyerekek nagyon szeretik. Élményt nyújtunk a bölcsödében és ezeken a családi alkalmakon is. Tehát nem az a célunk, hogy most gyönyörű, kristálytiszta, csengő hangon milyen hangképzéssel énekeljenek akár a szülők, hanem hogy merjék magukat ezáltal kifejezni. Nagyon sokszor van, hogy még beszélni nem tudó, vagy éppen csak gagyogni, gügyögni kezd kezdő gyerekek egy-egy kis részletet azért már meg tudnak szólaltatni, a hangutánzásba bele tudnak szólni. Ugye az állathangok utánzása az egyik lépcsőfok a beszédindulásban. Általában ezek a népi hangutánzók nagyon sok esetben kötődnek ilyen állatokhoz, és ezekben nagyon szívesen bekapcsolódnak, nagyokat nevetnek, ezek általában tréfásak, viccesek, nagyon szeretik őket a gyerekek. Úgyhogy jól használható a bölcsödében. Kell bátornak lenni ahhoz, hogy ezt az ember előadja, főleg nagyobb társaságban. Nyilván gyerekeknél nem, már mondjuk egy ringató foglalkozáson bátrabbnak kell lenni, hiszen sok felnőtt van úgy vele, hogy jó, nem bohóckodom, ó, hát most ilyen hangot kiadni, meg olyan hangot kiadni, de meg szoktam őket győzni, hogy merjék, bátran merjenek gyerekek lenni, ők is, és megkedveltetjük velük őket, és nagyon bízom benne, hogy ez majd terjedni is fog.
Hogyan lehet a napi életbe, a mindennapi életbe ezt mondjuk otthon beépíteni?
Tevékenységekhez bárhogy kötődően soha nem használjuk a zenei nevelést arra, itt a bölcsödében különösen odafigyelünk erre, hogy ne figyelemelterelés legyen, vagy ne gondozási tevékenységek közben kezdjünk el énekelgetni, hiszen gondozási tevékenységünkben remek alkalom nyílik, és a bölcsödei környezetben viszonylag kevés az olyan lehetőség, amikor négy szem közt tudunk beszélgetni a gyerekeket, ketten vagyunk, és úgy tudunk kommunikálni. Tehát ilyenkor inkább a beszélgetés az, amit a gyerekekkel végzünk. Tehát nem használjuk arra, hogy közben éneklünk. A művészeti nevelést nem használjuk erre a történetre. Az egy külön kis alkalom. Ahogy a helyzet diktálja, játéktevékenység közben építünk, például ott van egy kis zöld kocka, de hát miért ne lehetne az a zöld kocka egy kis béka? És akkor már rögtön jöhet egy hangutánzó, egy hozzákapcsolódó dalocska, és soha nem szánjuk ezt úgy, hogy a gyerekeknek ezt vissza kell adni, ezt meg kell tanulni, egyáltalán nem ez a célunk vele, csak az örömszerzés, élménynyújtás, és esetleg arra késztetés, hogy ő is hangicsáljon, ő is adjon ki hangokat, és majd ebből aztán később megszületik az éneklés is.
Akkor ön a csoportjában alkalmazza napi szinten itt a bölcsődében ezt a módszert?
Igen, napi szinten alkalmazom, és kollégák is. Tehát nem csak én, ugye elvégeztem ezt a tanfolyamot, többen közülünk is a bölcsődei zenei nevelés tanfolyamat elvégezték, és előszeretettel használják ők is ezt napi tevékenységek közben, játéktevékenységek közben. Arra odafigyelünk, hogy egy elmélyült játékot sose zavarjunk meg azzal, hogy na most nincsenek foglalkozásaink, hanem csak kis kezdeményezéseink vannak. Leülök egy hangszerrel, elkezdek énekelni, és ez a két-három gyerek, aki ott körülöttem bevonódik, ők odajönnek, a többiek nyugodtan festhetnek, játszhatnak, bármi más egyebet, tehát ez nem egy olyan jellegű foglalkozást kell elképzelni, mint akár már egy nagy csoportos óvodásnál, aki iskolába készül. Ezt a kollégák is használják, és vezetőnünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy folyamatosan legyenek továbbképzéseink, úgyhogy ha bármi újat és szépet vagy ünnepkörhöz, évszakhoz kapcsolódóan tudok hozni a kollégáknak, akkor mi összejövünk, és akkor segítem őket abban, hogy dalanyagukat frissítsék esetlegesen, ha valami máshogy ismertek, akkor közösen kijavítsuk, és ez a helyére kerüljön. És aminek még nagyon örülök, és nekem nagy öröm ebben az évben, hogy 2022. októberében megalakult egy kisgyermeknevelőkből álló kis énekkar, és egy nagyon jó csapat verődött össze 12 bölcsődei intézményből, akik nagyon szívesen énekelnek együtt, minden szerdánként szoktunk próbálni, és járjuk a bölcsődéket. Különböző alkalmakkor, karácsonykor, tavaszkor, vagy hogyha éppen most a Karácsony György utcai tagintézményben voltunk, 50 éves lett az intézmény, nekik vittünk egy kis nyári műsort, amit nagy szeretettel fogadtak, és kisgyermeknevelőknek, gyerekeknek, mindenkinek szól ez a történet, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nyitottak rá a kollégák, úgyhogy nem egyedüliként kell ezt vinnem a hátamon, hanem igazán mindenhol mindenki kiveszi a részét belőle. Láttál-e már valaha csipkebokor rózsát, csipkebokor rózsa közt két szál majorannát. Egyik szál majoranna édesanya lenne, másik szál majoranna kisbabája lenne. Láttál-e már valaha csipkebokor rózsát, csipke bokor rózsa közt két szál majorannát. Egyik szál majoranna édesapa lenne, másik szál majoranna
kicsi fia lenne.
Kicsit beszéljünk arról, hogy ön a Füredi úti református gyülekezetben szintén tanítja, vagy alkalmazza a ringatót bölcsődéskorú gyerekeknek.
Igen, én a Füredi úti református templomba járok gyülekezetben, tehát én ott keresztelkedtem, ott konfirmáltam, úgyhogy van egy ilyen jellegű kötődésem, és amikor elvégeztem ezt a ringató módszertani tanfolyamot, nagy kérdés volt bennem, hogy hol fogom tudni én ezt igazán alkalmazni, mert nyilván a bölcsödében dolgozó szülők gyermekei járnak, tehát ők a délelőtti aktív időszakban nem tudnak velünk lenni és ringatóra jönni, de mégis nagyon szerettem volna a szülőkkel is valamiféle kapcsolatot tartani, és nem csak a gyerekeknek hozni be ezt a hanganyagot, hanem a szülőkkel is kapcsolatban maradni. Így arra gondoltam, hogy megkérdezem tiszteletes urat, hogy megengednie, hogy én szombatonként délelőtt ott ringató foglalkozásokat tartsak, és ő nagy örömmel vette. Úgyhogy igen, ebben az évben egy-egy kis foglalkozásom volt mindig szombatonként, egy kicsi, de nagyon lelkes csapattal, és ott is szülők, gyerekek közösen, sőt nagyszülőkkel együtt jöttek a családok. Nagyon sokan a bölcsödéből, akár a csoportomból, vagy az egységünkből, akik ismertek, de a gyülekezetből is bárki jöhetett. Tehát nyitott volt a kapunk, és nyitott is lesz ősztől, mert most szünetelnek a nyári időszak alatt a foglalkozások, de terveim szerint majd ősszel folytatom.
Hány kisgyerek van a szüleivel ott a Füredi úton, illetve beszéljen már arról nekem, hogy hogy néz ki egy-egy ilyen foglalkozás, hogy működik ez az egész?
Van egy gyermekfoglalkoztatója a templomunknak, és ott szoktam olyan környezetet teremteni, tehát játékokat mellőzve, minél egyszerűbb környezetet teremteni, hogy a figyelem ne vonódjon el más tevékenység iránt. Gyakorlatilag nagyon egyszerű, mert egy szőnyegre van szükségünk, egy pár székre a lovagoltatókhoz, és ennyi, ami eszközt igényel a történet. Több hangszeren játszom, igyekszem változatosan használni őket, és foglalkozásra többféle hangszert is vinni, pont azért, hogy minél több hanginggerrel vegyük körbe a gyerekeket. Kinek-kinek mi a kedvence, van, aki a metalofont szereti nagyon, van, aki a furuján miért rajong, van, aki a hegedűt szereti. Úgyhogy általában minden foglalkozásom mindenből nyújtok egy picikét, és akkor közös énekléssel szoktunk kezdeni. Általában olyan dalokat szoktam választani, amit tudom, hogy maga biztosan mernek a szülők énekelni. Azért szeretem, hogyha többen vagyunk, mondjuk azért 8-10 család, van, az nagyon optimális, mert bátrabbak olyankor az anyukák, apukák. Tehát a kevesebben jön, akkor is ugyanúgy énekelnek, de akkor kicsit visszafogottabbak, félnek, kihallatszik a hangjuk, bátortalanabb esetleg a történet, úgyhogy én úgy gondolom, hogy hát ott a helyigény miatt is mondjuk 10 családnál több kényelmesen már, mivel ennek van mozgásos része, és amikor nagy mozgással járunk körbe, jártatók vannak benne, vagy hintáztatjuk a gyerekeket, tehát ugyanhoz azért kell egy helyigény, úgyhogy ebben a helyiségben én úgy gondolom, egy 8-10 család, amelyik optimálisan elfér. És ez úgy a mi hangulatában is meg tudja ezt teremteni, amit szeretnék, vagy amiben nekem könnyebb megteremteni ezt a hangulatot. Vannak ölbeli játékok, amiket használunk, jártatók, ahol nyilván a gyerekek nem tudnak, ebben a korban tilos is körjátékot játszani velünk, mert élettanilag nem alkalmas még rá a gyermek, ezért a szülők szokták vagy vinni a kicsiket ölben, és akkor a ritmust így érzékeltetik, illetve hát jól kilépjük mi azt a ritmust, úgyhogy dobbantunk, úgyhogy akár a földön a kis lábukkal is, a talpacskájukkal is érzékelhetik, és ők ott jönnek, mennek, totyognak, táncolnak középen, tehát semmilyen nagyon kötött dolog nincsen, ha egy kisgyermek nem akar úgymond részt venni, és nem szeretne aktívan részt venni ezekben a történetekben, de ott van, jelen van, hallja. Én hiszek abban, hogy ez így is átmegy, és így is hat, tehát nincsenek kötelező dolgok, hogy azt végig kell úgy csinálni, ahogy van, nem, nálunk semmi nem kötelező, érezze jól magát, és kapjon minél több olyan zenei élményt, ami építőleg hathat később rá.
Élvezik a gyerekek? Szeretik?
Igen. Én még nem találkoztam olyan gyermekkel, aki élvezte volna. Van olyan, aki mondjuk nem jár közösségben, és nyilván új helyen felnőttek között, idegenek között úgymond első alkalommal kicsit meg van szeppenve, vagy sírdogál, de ha a szülő nem adja fel, és többször eljönnek, én még nem találkoztam olyan gyermekkel, aki ezt teljesen elutasította volna, vagy később ne örömmel kapcsolódott volna bele. Ugye azért is ismétlünk olyan sokat egy-egy mondókát, egy-egy játékot, hogy azt az élményt, amit szeretnénk nekik átnyújtani, hogy ezt tartóssá tegyük. Mert hogy ezek rendkívül rövid kis szösszenetek. Ezek a Forrai Kati néni mond, hogy a művészeti nevelés csírái, mert minden benne van benne, ami egy nagy színpadi drámában, csak piciben. Gyakorlatilag ugyanazokkal az eszközökkel is dolgozik, és ennek is van katarzisa. Csak nyilván nem egy 3 órás operát hallgatunk végig, de ahhoz, hogy majd később egy 3 órás operát végighallgasson, és azt értékelni és élvezni tudja, ezek az alapok, amire később lehet majd építeni.
Említette, hogy már születés előtt fontos a zenei nevelés, akkor létezik olyan, hogy például a gyülekezetnek a foglalkozására egészen pici pár hónapos gyereket elvisznek?
Igen, sőt olyan is lehetséges, hogy valaki kismamaként érkezik hozzánk. Volt már ilyen, most ebben az évben nem volt a csapatomban, de volt már olyan, még régebben, amikor zenebölcsődei foglalkozást tartottam, ahol az édesanyja anyasságra való felkészüléséhez hozzátartozott, hogy ő szeretett volna. Ő nem annyira ismert már Mondókákat, nyilván ezeket elfelejtjük, és majd amikor saját gyermekünk születik, akkor hogy is volt az a csip-csip csóka, de hogy volt tovább, és akkor erre is egy nagyon jó lehetőség, hogy itt azokat föleleveníteni, amiket esetleg kicsi korban ő hallott, vagy ő szeretett, de már nem nagyon emlékszik a dallamára, már csak valami kis részlet maradt meg benne. Úgyhogy igen, nagy szeretete, vagy sokszor érkeznek úgy anyukák, hogy két kicsivel, harmadik pocakban, vagy egy kicsivel, a másik a pocakban, és így is ráhangolódnak erre a születésre, és egyáltalán az anyaságra.
Cél az, hogy a bölcsődékben ezt a fajta nevelést megkapják a gyerekek? Én úgy tudom, hogy itt vannak különböző terveik.
Igen, szerencsére én nagyon örülök, és szerencsés vagyok abban, hogy olyan bölcsődébe kerültem, ahol kiemelten fontosnak tartja vezetőnő a zenei nevelést. Én úgy gondolom, hogy ennek a korosztálynak nem fejlesztjük a gyerekeket, mert a gyerekek gyönyörűen fejlődnek maguktól. Csak meg kell teremteni ezt a tápanyagot körülöttük, azt az alapot, mint egy növénynél a jó földet, meg a napfényt, meg a vizet, hogy ő fejlődni tudjon. És ha megnézzük, hogy mennyire sok transfer hatása van a zenei nevelésnek, tehát ez nem csak a zenei érdeklődését fogja meghatározni, hanem nagyon sok egyéb más területre jótékonyan hat. Emlékezetre, képzeletre, érzelmi kötődésre, tehát sorolhatnám napestig, tehát nagyon sok mindenre van hatással, és ő ezt fontosnak tartja. Én elvégeztem a Ringettó módszertani tanfolyamot ugye tavaly nyáron, most ez alatt az év alatt egy kicsit mélyebben ugye próbálgattam, elsajátítottam, próbáltam átszűrni magamon, magamévá tenni személyiségemet minél inkább beletenni, és van egy ilyen tervünk a későbbiekre, hogy nagyon jó lenne, hogyha ringató módszertannal tudnának működni a zenei nevelés terén a bölcsödénk. Még hogy ez most egy csoporton belül, vagy hogyan megvalósítható, ezzel még sokat gondolkozunk, és ezt próbáljuk kitalálni, de én úgy gondolom, hogy hamarosan meg fog születni az ötlet, de ilyen tervek vannak, igen, hogy minél szélesebb körben. Nyilván ez azért is jó, mert feltételezi azt, hogy nem csak az bölcsödében dolgozunk mi a gyerekekkel, úgymond ezzel a módszertannal, hanem ez egy olyan szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartást is feltételez meg. Van így közöttünk, hogy ezt is segíti, és nyilván egy bölcsödében rendkívül fontos, hogy milyen a szülőkkel kialakított kapcsolat, milyen az együttműködés, és ezt is nagyban segíti, hogyha ringató módszertannal. Tehát, hogyha mondjuk, én úgy el tudnám képzelni, hogy a bölcsödei zenei nevelés mellett mondjuk minden hónapban, minden egységben lenne arra lehetőség, hogy a szülőkkel azokat a kedvenc dalokat, mondókákat, éppen ami aktuálisan a bölcsödében is előfordul, és amit nagyon szeretnek, és ami miért gyakran kapok én is kis SMS-t, meg felhívnak, hogy Ancsa néni, az a dalocska, hogy ezt mondja, de nem tudom, hogy mi ez a sí-sí-sí, és hogy nem tudsz nekem segíteni, mert ezt szeretné. Hogy milyen jó, hogyha ezt együtt elsajátítják, és akkor otthon ugyanúgy tudják a bölcsödei dolgokat is vinni a szülők. Illetve egy remek eszközt kapnak ahhoz, hogy ne a digitális térben legyenek a gyerekek elfoglalva, amit nagyon fontosnak, meg missziós feladatomnak tartok, hogy olyan eszközt adunk a kezükben, amihez nem kell semmilyen kütyű, a gyereket nagyon szépen le lehet vele kötni, szeretik a gyerekek. Egy lovagoltató szerintem mindent megold, akár egy orvosi rendelőbe, vagy bár várakozás idejét, bármit, és nagyon fontos, hogy a legigényesebb dolgokat. Ugyanúgy, ahogy én látom, a szülők is azért egyre tudatosabban próbálnak például az étkezésre is figyelni. Hát nem csak táplálékkal él az ember, hanem ugye lelki táplálékkal is, és nagyon fontos, hogy itt is igényeset jót, és jól kapjanak a gyerekek. Erre törekszünk.
Akkor hosszú távon ez az ön vágya?
Igen, maximálisan igen, azt hiszem egy élethosszig tartó történet lenne ez a részemről, legalábbis a rajta múlik mindenképpen. Én ezt tényleg nagyon fontosnak, nagyon hasznosnak tartom, naponta élek meg csodákat a bölcsödében, ezzel kapcsolatosan beszédindulásokat, nagyon kedves helyzeteket, és szeretném, hogyha ebben minél több család részesülne. Mit varrsz? Mit varrsz? Papucsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocsocs
Kinek? Bíró lányának, nak. Zsuzsikának. Egy szép kis fiúnak, nak. Tanikának, nak.
Szűcs Anikó zenepedagógussal, a Károlyi Mihály utcai bölcsőde kisgyermeknevelőjével a ringató módszerről beszélgettünk az elmúlt percekben.